Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Gyergyó alfaluból jelentkezünk, Hunyadi Irénke nyugalmazott tanítónő vendégei vagyunk. A tanítás, a népnevelés, a hagyományápolás és az értékek átörökítése egész életét végig kísérte. 25 éve a Domokos Pál Péter Hagyományőrző Egyesület elnöke, és töretlen lelkesedéssel, pontossággal végzi önként vállalt feladatait. Márton Áron püspökkel vallja, hogy a hagyományok tisztelete és átadása az feladat. Ennek szentelte és szenteli életét. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Irénke vagyok, Gyergyó alfaluban születtem, itt is lakom, itt is dolgoztam, illetve Borzonton kezdtem a pályafutásom, majd alfaluba jöttem, és ismét kimentem Borzontra, ott fejeztem be a pályámot. Tanítónő voltam, jelenleg 2 éve nyugdíjas tanítónő vagyok. A tanítás mellett mindig is a nép, a gyerekek, a társadalom, a falu miért próbáltam egy-egy kicsit tenni. 25 éve vezetem a Domokos Pál Péter Hagyományőrző Egyesületet, önkéntes vagyok, és ennek keretében nagyon gazdag tevékenységünk volt és van. Azért mondom, hogy volt, mert egyes tevékenységeket már nem folytatunk terem és oktató hiányába. Hát mivel is foglalkozott? Mondhatnám úgy is, hogy az iskolában, hogyha véget ért a tanúra, sosem ért véget, mert hogyha az ember hazajött, akkor a családjában a gyerekével kellett foglalkozzon, kellett készüljön a következő napra, és ugyanakkor ott volt az egyesület is.
Hogy lesz valakiből tanítónő? Mi indítja el ezen a pályán?
Valahogy nekem az volt, hogy már mikor kicsi voltam, alig voltam 7-8 éves, már sorba ütettem az utcában lévő gyerekeket, körjátékokat játszottunk, és valahogy már akkor tanítottam. És ahogy iskolába mentem, az én tanítomnak a keze nagyon puha volt, és mindig simogatott. Édesanyám pék volt, és háziasszony. Az ő keze érdesebb volt, mert ugye a földeket is megművelte a munkája mellett. Ő is rengeteget simogatott, nagyon sok szeretet volt benne, de az én tanítóm egy példakép volt, és az, amit úgy gyerekként vittem magamba, az megerősödött. Úgyhogy én már negyedikbe tudtam, hogy tanítónéni akarok lenni.
Igen, de akkor másabb volt a tanítónak a megítélése, mint mondjuk most nyugdíjazás előtt.
Ez az igazság, hogy amikor kikerültem is, sokkal idősebb nénik, akik szüleim vagy akár nagyszüleim is lehettek volna, kezi csókolomot köszöntek és magáztak. Mai napig is sokkal idősebbek. 85 éves jön az utcán és kezi csókolom tanítónéni, de én is azt mondom neki, kezi csókolom Róza néni. Tehát ugyanúgy. Valójában a fiatalabb generáció egy kicsi másképp viselkedik, holott mondhatom azt is, hogy mi termeltük ki, így is felfoghatom, de a társadalom is óriási hatással volt, és a változás. Ezt kezelni csak úgy lehet, hogyha az ember minél közelebb kerül hozzuk, nagyon sokat fejleszti önmagát, és nagyon sok szeretettel van. Szeretettel, tisztelettel és igazsággal irántuk. Hogyha úgy viselkedik az ember, akkor ugyanazt tudja visszakapni, amilyen a mosdó, olyan a törülköző.
Nagyon sokszor hallom manapság, hogy régebben nem csak tanítottak, hanem neveltek is. Ma miért nem lehet ugyanezt csinálni?
Nagyon megváltozott a rendszer, tehát olyan nincs, hogy tenyeres meg egy-egy tasli, egy idejében jött tasli, tehát hogy egyet kellett volna csak kapjon a gyermek, nem többet egész 4 év alatt mondjuk, de mivel megváltozott a rendszer, ezért a tanítónak is meg kell változnia, és meg kell találja azokat a jó nevelési stílusokat, elveket, amellyel a gyermekre hatni tud. És ugyanakkor én azt mondom mindig, hogy nem is annyira a gyermeket kell neveljük, hanem a szülőt. Mert a gyermek mindent elfogad, amit a tanító az iskolába mond. De nagyon sok esetben hazamegy, a gyermek egyetértett, de a szülő, hogyha nem azt mondja, akkor másnap már a gyerek visszajön, és a visszajelentés is megvolt. És én mindig azt mondom, a szülőkkel kell együtt dolgozni nagyon sokat, ahhoz, hogy egy jó osztályközösség legyen, és a gyermek eljusson oda, ahova régebb is eljutott.
A tanítóképző felkészíti a kezdő tanítót a pályára? Vagy azért menet közben tanulja meg a szakmát, mint zömében mindenki?
Nagyon jók a tanítóképzők, nagyon jól képzett tanárok voltak, és vannak mai napig is, és ugye gyakorló elemik is vannak mellettük, tehát nagyon sok lehetőség van, plusz modern eszköz. De azt a tapasztalatot, amit az évek során lehet gyűjteni, azt csak idővel lehet begyűjteni. Megmondom miért. Bárhogy megtanítják az embert, hogy egy bizonyos dolgot hogy kell tanítani, milyen eljárással. Ez ugyanolyan, mint a családban. Hiába van 2-3 gyerek, egy az anyja, egy az apja, és mégsem úgy viselkednek ugyanarra az utasításra. Na, ugyanígy van az iskolában is. Én néha még a sütéshez is szoktam hasonlítani, hogy ugyanaz a liszt, olaj leírja a belevalókat, és mégsem sikerül, mert lehet, hogy a liszt az nem a legjobb minőségű volt, vagy a tej, vagy az élesztő, és akkor nem az fog kijönni belőle. Tehát én azt mondom, hogy az iskolába is nem lehet ráhúzni sablonszerűen egy megtanult dolgot. Azt ki kell tapasztalni. A másik, hogy életfogytiglanig tartó tanulás. Jó pap is holtig tanul, és mégis bután hal meg. Tehát nagyon sokat kell tanulni. Ahhoz, hogy lépést lehessen tartani a mai világ követelményeivel, minden szinten.
Nagy létszámú osztályokban tanított?
Vegyes, mert volt olyan, hogy csak 7 gyereket tanítottam, például Borzonton összevonva, de Alfaluban 32-t is tanítottam, az már nagyon nagy létszám volt. Általában nagy létszám osztályokban. Kivétel volt, amikor az utolsó 5 évenben visszakéreztem Borzontra. Akkor ott kevesebb gyermek volt, de összevont osztályok.
Miért volt erre szükség? A lelkinek tett jót, hogy visszatérjen Borzontra? Mert azért elismert tanítónéni volt itt is.
Hát igazából a főnök nem akart engedni szégyen is elmondani, de 2 okból is mentem. Az egyik egyfajta lecsendesedés, mert tudtam, hogy kevés gyerek van, és ott kezdtem a pályámat. A szülők nagyon odaadók voltak, és bármit kiszóltam, azt rögtön halmozottan elvégezték, tehát bármit megtettek. Arra emlékszem, amikor kihelyeztek 81-ben, csúszdát, hintát, vonatot, mindent készítettem a szülőkkel. Még Alfaluban nem is volt, és képesek voltak rá. Olyan felszerelt volt már akkor ott az intézmény, és tudtam a szülők szeretetét. Azt is, hogy kevés gyerek van, és egyfajta lecsendesedés. Egy 32-es osztály után egy 8 gyerek, az mindenképp negyede, és úgy már korba éreztem, hogy erre szükségem is van arra a lecsendesedésre, és arra, hogy rákészüljek a nyugdíjas évekre. Hogy csendben megtaláljam azt, hogy szívesen menjek nyugdíjba, mert én voltam az, aki hirdettem, ugye, hogy a fiatalokat itthon tartani, és hogy munkahelyet biztosítani, és a falu vezetőségehez mennyire járuljon hozzá, és hogyan, mert valamikor képviselő is voltam. És akkor önmagammal ellent mondtam volna, hogyha nyugdíjba kellene menni, és akkor még mégis maradok, mikor annyi fiatal elvégezte a pedagógiai liceumot. Ezekből a meggondolásukból mentem oda-vissza.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Amikor aktív tanító volt, akkor is sok mindennel foglalkozott, vagy azért, mert kellett, vagy azért, mert önszántából szeretett volna. Gondolom, hogy a kommunizmusban a műsortanítástól elkezdve a tyúk összeírásig mindent ezt úgy házi feladatba kaphatták. Tehát nem volt kérdés, hogy akarom vagy nem akarom, tehát a szabadidőmből népet is kellett nevelni meg minden egyebet. Ez mennyire volt megterhelő, vagy mennyire volt övön aluli megbízatás? Mert azért nem ennek tanultam én, hogy én járjam a gyümölcsösöket, meg a tyúkudvarokat.
Én falun nőttem fel. Igaz, hogy 8 évet városon voltam, de akkor is nekem ezek nem voltak problémák. Hogy a gyerekeim kicsik voltak, és délután otthon kellett hagyjam a férjemre vigyázzon, hogy én színdarabot tanítsak, kutyafogató, és még nem is tudom, hogy milyen színdarabokat tanítottam, és azzal mentünk faluról falura. Valahogy nyugség is volt, meg nem is, mert igaz voltam állatszámlálni is, nem is egyszer, hanem többször kötelező volt. De mindig úgy fogtam fel, én valahogy pozitívan álltam az élethez, hogy ha bemegyek valahova, minden embertől van, amit tanulni. És mi alatt beírtuk állatállományból, hogy miből mennyi van, az alatt rengeteg dolgot elmeséltek, nagyon sok élettapasztalattal rendelkeztek. És olyan dolgokat mondtak el, amit esetleg én fiatalként, diákként, vagy fiatalasszonyként nem figyeltem. De akkor úgy az nekem nagyon fontos volt. És én mindig olyan élménydúsan mentem haza, mindemellett, hogy más mérgelődött, hogy miért kellett ezt a feladatot elvégezze. De én valahogy úgy mentem haza, hogy ma is tanultam egy kicsit, és újabb emberekkel voltam kapcsolatban. És úgy örventem, hogy Alfaluba minden háznál jártam, Borzonton minden háznál, tudtam, hol kilakik. Így megismertem azt is, hogy a gyermekek a jövendőbeli, vagy éppen a jelenlegi, az akkori, milyen életkörülmények között vannak, milyen a család. Már egy következő generációnál is tudtam, hogy hoppá, nál a családnál, hát én jártam már, úgy tudtam előre, hogy körülbelül mit várhatok el. Nem mondom, hogy néha könnyű volt időben, vagy a család szempontjából, de sose tudok rosszul visszagondolni rá.
Régebben a tanítónak kellett vezetni minden gyerekről egy jellemzést. Ezt még az én időmben is vezették, de gondolom, hogy a 90-es évek után azért valahogy ez így kikopott. Ez gondolom, hogy jó volt, mert ott őszintén le tudta írni, amihez tartás vége. Tehát, hogy milyen családból jön, mire képes, egy csomó olyan dolgot, amit ma, hát úgy ritkán mondunk ki, mert nehogy megsértsük valakinek az önérzetét. És nagyon sok önnel egyidős kollega mondja, hogy az sok mindenre jó volt az a jellemzés.
Igen, én 10 évvel ezelőtt is megírtam ilyet. És mivel nem kellett most már a tanároknak, illetve osztályfőnököknek átadni, kiiktatták, ezért én a szülőknek írtam. Leírtam családi állapotot, gyermekviselkedését, tantárgyanként leírtam, még a gépemben most is benne van egy-kettő, hogy a gyermek miből, hogy teljesített, hol kell javítani, hol kell erősödjön, és mi az, amiből nagyon jó, vagy hajlama van, hogy az életben majd találja meg azt, amire ő képes. És a szülőknek is elmondtam, hogy én őszintén írtam le. És ez nem azért van, hogy beskatujázzuk a gyermeket. Igyekeztem is, hogy a gyengeségeket valahogy úgy domborítsam ki, hogy abból kell erősödjön, nem azt írtam, hogy gyenge, vagy abból többet kell gyakoroljon, de szóban is elmondtam azért, hogy a gyermek minél jobban haladjon.
Én a Havatői Tájházban láttam olyan osztálynaplót, ahová be van írva, hogy a gyerek az hülye. Több mint valószínűleg nem tud teljesen, és ezekkel a szavakkal akkor kimerték mondani. De most leírjuk, olyan érdekes a gyerek, és olyan nem tudom milyen, de közben ugyanaz a lényege, csak még lehet, hogy ő elhiszi magára, hogy mennyire tehetséges vagy vagány. Sokszor vannak ezek a szülői csoportok, amikor az osztályfőnök levelezik, és ott sem mondja meg, hogy melyik gyerek lógott el, hanem a 22-ben ellógott 2. Miért nem tudunk mi ma őszintén beszélgetni, vagy hol romlott el valami?
Ez a legnehezebb kérdés. Hát a személyeskedés. Szerintem ezért kellene minél több szülő értekezlet, és nem csoportokba levelezzünk, hanem igenis behívom oda. Én nagyon sok szülő értekezletet tartottam, erről híres is voltam. De azért, hogy meg tudjam beszélni, mert a családi béke is mind alapszik a kommunikáción. Ha beszélek a másikkal, és elmondom a problémám. Na most, hogyha nem beszélek a szülővel, levelezés által nem lehet megoldani. Én úgy érzem, hogyha személyesen, a szemébe nézve tudom elmondani neki, hogy megkérem szépen, ma lógott, hiányzott 2 óráról. Együtt dolgozunk. Tehát én úgy tartom, a nevelés az egy háromszög. A háromszög csúcsán a tanuló van. A háromszögnek az alapján a szülő és a pedagógus. Na most, hogyha ebből egyetlen egy hiányzik, akkor már nincs háromszög, ugye? Csak 2 pont, az meg nem háromszög. És én úgy gondolom, hogyha az a pedagógus megteremti azt, hogy állandóan kommunikál a szülővel, nem levelezzek, mert lehet, hogy pont egész nap Facebookozik, vagy mit tudom, nézi, de pont akkor nem nézi, amikor arra szükség volna. És akkor ez olyan személytelen dolgok. Úgy hiszem, hogy ez hiányzik, hogy nem kommunikálunk eleget személyesen. És a szülőt behívatni, vagy közösségbe együtt, és megkeresni azokat a pontokat, hogy elmondani őszintén, mert a szülőnek is az a célja, hogy a gyermekből valami legyen, pedagógusnak is az, és együtt tudják felemelni. És ha ez nincsen meg, akkor valahol a gyermek elvisz. Én így vélem.
A kollégákkal megbeszélték az ilyen szélsőséges eseteket? Vagy a nagyon jó gyereket, vagy a nagyon problémás gyereket?
Igen, megbeszéltük. Szünetben legtöbb esetben, amikor óráról kimentünk, akkor vagy valamilyen tanítási problémát, vagy valami nem sikerült, és hogy oldottad meg, hogy csináltad, hogy ez jó legyen. Vagy valami nagyon nehéz matek feladatot, vagy a románnál, a hangoztatásnál, ugye hangsúlynál, stb., hogy van olyan gyermek, aki semmiképp nem hallja, már fejreálltunk 6-szor, és te hogy csinálod? Vagy ha nem szüli értekezleti problémákat, vagy olyan eseteket, amit meg kell oldani, és akkor kikértük egymás véleményét, ami szerintem nagyon jó. Mert véleményt kérni sokkal jobb dolog, mint elhallgatni valamit, és szőnyeg alá seperni, és meg nem oldani.
Több rendszert végigélt már olyan szempontból, hogy változtatást a tanügyi rendszerben. Azt szokták mondani, hogy régebben, hogyha valamit elkezdett, az lehet, hogy 10 év múlva is taníthatta ugyanúgy, mert lehetett. Manapság évente, ha nem, de 4 évente biztos változik valami, és akkor ki se forrik az egyik, már benne vagyunk egy másikba. Jó az, hogy változtatnak, vagy inkább jobb lenne az, hogy amit már kipróbáltunk és működik, akkor azt vigyük tovább? Vagy változnak a gyerekek is, és kell változtatni?
Vannak dolgok, amit megváltoztattak, és nagyon jó, de vannak olyan dolgok, ami fölösleges, rossz változtatások voltak. És az, hogy ha változik a világ, nekünk is változnunk kell. Tehát, hogy számítógépen meg kellett tanulni, dolgozni, Excel táblázattól elkezdve a Wordig, stb. Tehát fejlődni kell. Ugye új eszköztár jelenik meg, azt meg kell tanulja a tanító, tanár, mindenki, mert ha nem tud lépést tartani, akkor nincs is ott mit keresnie. Gyermekkel együtt kell változzunk, és a rendszerrel. Ellenben voltak, s vannak nagyon jó változtatások, de vannak rosszak is.
Vagyunk példát egyet.
A román nyelvet úgy érzem, hogy még mindig nem oktatják úgy, s oktattuk úgy, ahogy egy nemzeti kisebbség kellene tanulja. Mert hiába várják el, hogy olyan szinten egyből beszéljen egy gyermek, kommunikáljon, mint egy román gyermek, aki a román nemzetből származik. Tehát erre nincs lehetőség. A tankönyvek még mindig nem olyanok. És akkor, hogyha a tankönyv nem olyan, nem olyan a program, nem olyan a tanítási rendszer, akkor nem tudjuk elvárni azt az eredményt. Most egy kicsi javulás van, láttam 8. érettséginél, mindennél, meg követem ugyanúgy, minthogyha dolgoznék, de ez sok mindennek az eredménye. Tehát itt Alfaluba is ugye beindult a román kommunikációs tevékenységek, már egy éve folyik, és látom, hogy azért az eredményen ez már javított. Tehát ezt kellene, hogy teljesen nincs, amiért nagy szövegeket adjanak, egy oldalas szöveget, mikor a gyermeknek nincs a szókincsébe annyi szó, akkor nincs mit kezdjen vele.
Mi változott jó irányba?
Jó irányba például az anyanyelvnél is, matematikánál is. Most az, hogy testnevelésből is lehetőség az, hogy tanár is oktatja, meg most mondjam, hogy ilyen, hogy korcsolyázni, úszni lehet vinni a gyerekeket, plusz megvan a tornatermi tevékenység is, tehát ezek jók. Már a mozgást nagyon kell, főleg a mai világban még jobban, mint régebb, mert ugye azért nem mozognak a gyerekek annyit, mint régebb, hogy gyalog ment el az iskoláig, ha 2 kilométerrel lakott akkor is, most autóval viszik hozzák, tehát mindenképp azért jó, hogy a testnevelésnél is. Plusz van választott óra, zene és mozgás 2 órában, ami nagyon jó, mert régebb 1 óra volt csak zene, tehát annak keretében is például táncot lehet oktatni, vagy ki lehet bővíteni a tanítónak az elképzelése és a program előírásai alapján, persze, mert azért van egy alapprogram, amit követni kell, nem úgy, hogy amit kitalálunk, s aztán majd.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Mennyire lehetett becsempészni a helyi dolgokat, tehát megismertetni a gyerekkel, itt a düllőket és az alfavő borzonti jellegzetességet?
Például régen nem volt iskola másképp, most az utóbbi 10 évben van. Nagyon jó az iskola másképp. Mert az iskola másképp egy hét reggeltől estig lehet vinni a gyereket. Erre lehetőség van. Vagy a zöld hét. Jól megtervezett, igaz. A tanító és a tanár úgy kifáradt hétvégére, hogy hulla, de a gyermek élményekkel telten rengeteg tapasztalatot szerez magának, és az alatt ezeket lehetséges.
Volt olyan pont az elmúlt évtizedekben, amikor azt mondta, hogy választhattam volna valami más pályát is, ami kicsit lazább, mint a tanítói, vagy mivel szívvel, lélekkel végezte, akkor amit az ember szívesen végez, azt nem érzi annyira munkának, vagy tehernek.
Nekem mindig öröm volt főleg első osztályosokat tanítani. Az elsős gyermek egy mesevilágba él. Bármit elhisz, bármilyen mesét mond az ember, szárnyol a tanítóval együtt, és én is velük. Megtanul írni, olvasni, számolni. Annyira hálás, boldog és motivált, hogy pillanatuk alatt megy ez. És az első osztályban az ember mindig annyi energiát kap, hogy az eljövők második, harmadik, negyedikre kell tartogatni azt, ami számomra lelombozó volt, vagy kétszer, amikor bevezették ezt a nemzeti teszt, akkor ugye be kellett írni 77 helyre, bevezetni számítógépbe, külön papírokra minden gyermeknek, nem tudom hányat, tantárgyanként vagy 6, nekem akkor volt a 32 gyermek, valahol 1000-nél tartottam a papírokkal már, és még gépben nem volt vive, és az nekem nagyon lelombozó volt, mert nem láttam az értelmét. Hogyha ettől függött volna, hogy ötödikbe megy, vagy megbukik, vagy valamilyen vizsga, vagy bármi az életbe, de nem láttam az értelmét. Bele voltam fáradva, évvége fele is volt, és akkor emlékszem, hogy dühös voltam. Akkor azt mondtam, mindjárt megyek kapálni, csak éppen neki ilyen több papírt kitöltsek. Na de azért akkor is megcsináltam.
Az egyesület az mikor jött a képbe?
2000-ben, 25 éve. Igazából azt a munkát végeztem, csak nem szervezetten. Addig ugye a 80-as években köteleztek rá, és utána 2000-ben volt tanítóm, Gál Irma néprajzkutató hozta létre, ott egy csoport volt, akkor meg voltunk hívva, vagy 20-30-an, és akkor engem nagy gyorsan meg is választottak elnöknek. Én akkor elvállaltam, de nem is tudtam, hogy mit vállalok, mert nem is tudtam, hogy működik egy egyesület. Azt tudtam, hogy tenni kell, dolgozni kell, táncolni fogunk, énekelni, faragni, kiállításokat szervezni, szőni, varni, és mi ezt mind tettük utóvégül. Neki fogtunk nagy hívvel dolgozni, és voltak kollégáim, akik mellém álltak. Tehát fontosnak tartották a népnevelést. Tulajdonképpen nem mi tartjuk meg a hagyományt, hanem a hagyomány tart meg minket. És ezt kellett, ezt a felismerést úgy azokba az oktatókba, akik akkor úgy társultak, és később is. És bizony 2000 óta eltelt 25 év. És a 25 év alatt volt egy összegzőnk, amiben, mivel tanév szerint oktattunk, tehát az iskolai tanév, amikor kezdődött, mi is kezdtünk vakációkba, pihentünk, és nagy vakációba, nagy szünidő alatt pedig turnékra jártunk. Kiállításokat szerveztünk, fesztiválokon vettünk részt, itthon és más országokba. És akkor, mivel tudtam, hogy évente a tanév, az iskolai tanév 34-35 hetes, akkor beszoroztam azt az óraszámot, és kiszámoltam, hogy mennyit dolgoztunk 25 év alatt. Hát egyszer is jártunk 6 országba, 4 fővárosba, több mint 50 településre, 1000-nél is több gyerek megfordult, megtanult táncolni, énekelni, több mint 5000 óra táncot tartottunk, 1200 óra citerázást, 2000 órányi fafaragást, 1100 óra szövést, 200 órányi dalolást, 11 kiadványunk van, 34 oktatónk volt összesen, rengeteg támogató, egy időkapszula, a fellépéseket még nem is írtam, és a turnékot sehova, gyakorlások otthon, sok jóket, odaadás, kitartás, egymásra figyelés, és még volt valami. Még volt valami, ami mindenki számára hozzáférhető volt. És ez volt a dal, a muzsika, tánc és a hagyomány. Nem éppen, hogy azt mondhatom, hogy a szórakoztatásért tettük, hanem emberi igényt próbáltunk nyújtani. Kenyeret a lélek éjségére.
A mai gyereket hogy lehetett megfogni? Hogy lehetett becserkészni? Mert azt mondják, hogy minden érdekli, csak nem tud egy helybe ülni.
Na hát itt pont, hogy nem tud egy helybe ülni, itt van lehetőség a mozgásra, mert ugye minél kisebb gyerekjátékokkal kezdődik, és a gyerekjátékok után következnek a táncrendek, és pont itt lehetősége van a mozgásra. És amiért szerintem minden gyermek itt meg tud ülni, az az, hogy nem kap minősítést. Egyáltalán nincsen jegy, itt jól érezheti magát, és a szeretet. A szeretetre van a legnagyobb szükség, itt pedig megkapja azt, a ráfigyelést és a szeretetet. Domokos Pál Péter is ezt mondta, és András Falvi Bertalan is, hogy a szeretet és a munka megbecsülése, a munkatisztelete, és a gyerek ezt kapja meg itt, és ezért tud megmaradni, táncolni. Egyetlen cél, amit kitűzünk évvégére, hogy megtanulja azt a táncrendet, és hogyha megtanulta, akkor valahova elvisszük őt, hogy bemutassa. Mi megszerveztük azt is, hogy helybe be tudja mutatni. 2000-ben már kitaláltuk a féltett kincsünk a hagyomány, ahol fellép a falu összes táncoló gyereke. Az idén például 330-an léptek fel. Ennyien táncolnak Alfaluba jelenleg.
Ez mekkora korosztályt foglal magába?
Előkészítőtől 12. osztályig teljes egészében. Tehát úgy van, hogy az iskola keretébe is be tudtuk vezetni. Tekintettel, hogy az iskola befoglalta a küldetésébe a hagyományok ápolását, ezért be tudtuk oda is vinni az előkészítőtől a 4. osztályig, és előkészítőtől 12. osztályig az egyesület keretébe szerdánként táncolnak a gyerekek.
A szülőktől megvan a maximális támogatottság? Vagy az, hogy a gyerek jön, akkor azt jelenti, hogy a szülő is úgy gondolkodik, mint mi?
Igen, az egyesület keretében persze, hogy megvan. Az iskolánál van, úgyhogy egy-két gyerek nem szívesen megy táncolni, mert aznap olyan kedve van. De az én osztályaimnál nem volt problémám, és ugyanazok folytatták később is. Egyszer a szülővel próbáltam megértetni 3 dolgot. Az egyik az, ha megtanul táncolni, elmegy egy lakodalomba, eszem, iszom, táncolok, tehát mulatok. Eszek, iszok, táncolok, veszekedek a feleségemmel, és hamar hazamegyek. Részeg vagyok, ugye? Tehát nem értem kell jöjjön. Ez volt az egyik tényező, amit megértettem a szülőkkel. A másik, amit megértettem, az az, hogy a gyermek fejlődése. Elkezdve csak egy egyszerű dologba. Kell figyeljen a zenére, kell figyeljen a lépésre, kell figyeljen a lábára, kell figyeljen a kezére, kell figyeljen a ritmusra, a társára, arra a műveletre, amit neki mondanak, és rengeteget fejlődik a társaival szembe. Az a gyerek, aki nem szeret, vagy nem tud barátkozni, beilleszkedik. Tehát annyi hozadéka van, hogy kimondani nem lehet. Ez a gyermek fejlődését segíti elő. És a harmadik motivációm, amit mindig a szülőknek elmondtam, és mai napig is elmondok, hogy az életben a kitartás. Tehát a kitartást ott lehet megtanulni. Nem úgy, hogy gyermekek, mikor nem akartak jönni táncolni, ugye, hát ott voltam velük, mondták, hogy unom. Mondok, édes fiam, édesapád elment dolgozni. Mondta-e, hogy unom? Édesanyád kell, főzzön ebédet, mosogasson, ruhát mosson. Mondta-e, hogy unom? Ma nem főzök, nem mosogatok, elmegyek itthonról, mert unom. Mondom, nincs ilyen. Ha unom is, csinálom. És már mikor odaértél, nem fogod unni. Mondom, így működik anyu is. Mondom, hogy amíg neki fog, unja. De tudja, hogy a családnak el kell készíteni, és akkor nem unja. Tehát én így motiváltam, és mai napig is elmondom ezt a szülőknek, mert úgy érzem, hogy segítek-e vel. És aki megérti, az tényleg kitartó lesz, és az életbe hasznát veszi.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Volt olyan kolléganője vagy kollégája, aki neheztelt a tanítónénére épp amiatt, hogy annyit nyüzsgött és annyi mindennel foglalkozott, hogy nehogy véletlenül, vagy rám is rám parancsoljanak, hogy lám, Hunyadi Irénke mennyi mindent meg tud tenni, és akkor kezdjek el én is dolgozni. Volt-e erre példa?
Biztos volt a hátam mögött, csak nekem van egy alapszabályom. Imádkozzál, dolgozzál, mással ne foglalkozzál. És akkor megy az élet előre. Mai napig is ezt tartom, és soha nem érdekelt ki, mit mond. És a baráti körömet is így választottam, hogy vagy együtt dolgozunk az Egyesületbe, és a kitett munkát elvégezzük, és teszünk a közösségért. Nem figyeltem ezekre. Biztos, hogy volt, de vigyáztam, hogy a fülemet se érje el. Hogy én csak végezzem az én munkám.
Ez diakban megmutatkozik, hogy a közösség elismerte?
Igazából meg, de én azt mindig úgy fogtam fel, hogy a Jóisten küldte nekem azokat, mert én nem azért dolgoztam, de nagyon sokat kaptam. Éppen most összegeztem, mert itt papíraimat rendezgettem, most értem oda, hogy rendezgessem is. És bizony úgy elnéztem, hogy jó leső érzés volt, nem mondom a lelkemnek, s a szívemnek, hogy annyi évi kitartó munka, amit a közösségért tettem, igen, sokat kaptam.
De gondolom, hogy az is, hogy amint a beszélgetésünk elején mondta, hogy az idős néni is még mindig magázza, és megadja azt a tiszteletet. Hát ez gondolom, hogy nem csak a személyének szól, hanem szól az egész munkásságának is.
Én úgy érzem, hogyha valaki tesz a közösségért, akkor azzal építi a közösséget. És ez a közösségépítés akkor azt jelenti, mint régebben, hogy megvolt, hogy a kaláka. Elmondhatom, hogy a férjem meg volt halva, és a házat föttem. Iskolába voltam, amikor a hazajöttem, a ház tetején ültek haton. De csak két szakembert fizettem. Felnéztem, és mondtam, jaj, ne haragudjatok, de nincs pénzem, hogy kifizesselek. Mondom, sör van, és ételem, de nem tudok fizetni. És azt mondták, hogy nem ismered a kaláka szócsajó szomszédot? Na, itt vagyunk, nem kell fizetni. Ez is úgy van, hogy az idős néni is az unokáját, hogyha járt 5-10 évet táncolni, tanítottam, akkor én értetettem, és ő is érezte azt a szeretetet, azt a munkát, amit én befektettem. És azt ő így tudta visszaadni, egy szép szóval, egy kedvességgel, egy köszönettel, és az embernek jól esik, nem is vár el többet az életbe.
Gondolt-e arra, hogy ezt a szép életpályát egyszer valamikor leírja? Gondolom, hogy tudna a mai kollégáinak is olyan tanácsot, vagy olyan életpályát bemutatni, amiből tanulhatnának, vagy ami tovább lendíti esetleg bizonyos nehéz helyzetekben.
Nem. Soha saját életemet nem szeretném leírni. Elembe írni még szeretnénk. 11 kiadványnál a Mesélő Alfalu az utolsó, és azt szeretnénk folytatni, ugyanis az első 15 évben rengeteg szép teremtő kalákát tartottunk, rongyvágó kalákákat, ahol idősek voltak. És annyi anyagot összegyűjtöttem, és utána most az utóbbi években házaltam. Elmentem idősekhez, van, ahol hangfelvételt is készítettem, van, ahol csak fényképeztem és jegyzeteltem. És inkább azt szeretném a közösségnek azt visszaadni, amit ők adtak felém. Mert úgy érzem, hogy az sokkal értékesebb, hogyha a közösség látná azt a tudást, tapasztalatot, amit velem megosztottak, illetve azokkal az emberekkel, akik ott részt vettek, és mi lejegyzeteltük, nagyobb öröm lenne az számukra is, de számomra is.
Én például szívesen olvasnám ezeket, amiket most itt elbeszélgettünk, kicsit bővebben is, mert ott akkor le lehetne írni sok mindent, ami most itt nem fér bele a műsorba. Annyi mindennel és olyan sokrétű volt a tevékenysége, hogy nem sok ember tud ezzel dicsekedni. Hogy én tanító is voltam, népnevelő is voltam, közben a faluért tettem, közben a kultúráért tettem, mindenért tettem, és ezért nem volna baj, hogyha ez valahol úgy megjelenne. Egyáltalán a mai fiatalt érdekli-e? Tehát eljön-e ide a tanítónénihez, és úgy elbeszélgetnek-e egy teázás mellett ezekről az időkről?
Igen, azért érdekli a fiatalokat, és a volt tanítványaimat is, akik már kollégáim lettek. Nagyon sokszor jönnek el az iskolába, hogyha például most mondok egyet farsang van, akkor a farsangról beszéljek nekik, és az iskola újságban megjelenik. Vagy akár olyan kollégám, aki már dolgozik a múzeumnál, most megegyeztünk, hogy a következő könyvnél mit gyűjtök, nekem milyen gyűjtött anyag van a mesterségekről, ő mit fog hozzátenni. Igen, nagyon sokat beszélek minden fiatallal, és nagyon sokat próbálok ebből átadni, és ösztönözni arra is, hogy meghallgatni másokat is, ami által ők gazdagabbak lesznek. Nagyon boldog vagyok, mikor egy itt végzett valaki, aki esetleg elment külföldre, de visszatért, mindig megdicsérem, megkérdezem, ötletelem, hogy egy kicsit kapjanak bele, mert a környezetünkkel pont olyan egyensúlyba kell éljünk, mint önmagunkkal. És ehhez nem elég csak az iskola, nem elég csak a tánc. Tehát a természetre is pont úgy kell vigyázni, mert most ugye a nagybaniknak, a nagykereskedelemben dolgoznak, de ugyanoda viszik vissza a pénzt. És a köztes, hogy a kiskertbe megtermelni azt a murkot, hagymát, stb., hogyha nem tanulja meg, csak azt, hogy mindig ugyanoda visszahordom, akkor még a gondolkodásába is fékezve lesz. Mert ahhoz, hogy én a kertbe azt a veteményt elhelyezzem, akár idősebb, akár fiatalabb, azon gondolkodni kell. Mit tegyek mi mellé, mi nem jó. Utána kell olvassak, ha nem tudom, megkérdezzem. És akkor ugye gondolkodik is. De ha nem, még a gondolkodása is ki lesz nyírva, hogyha csak azt csinálja, hogy ott dolgozik, ugyanoda visszahordja, négy fal közt ül, egy telefon nyom, úgy nem lehet élni. És ez később megbosszulja önmagát. És ebbe is szeretnék segíteni. Nagyon sok előadást tartok gyógynövényekről, cserkészeknek, iskolába, tanulóknak. Ez már tanórán kívüli tevékenységek, illetve olyan alkalmakkor meghívnak, amikor erre van lehetőség.
Ide akartam kiukadni, hogy a gyógynövényeknek is az ismerője. De ezen kívül gyógynövény kivonatokat is készít.
Én mindenkinek nagyon szívesen megmutatok gyógynövényeket, annak a hatását is elmondom. Nagyon sokat képezem magam, és tanulok, igyekszem nem csak idősebbektől, hanem szakkönyvekből, szakkörökre járok. Egyet most nagyon kiszeretnék emelni, a kor betegsége a rák. És a rákra van egy olyan gyógynövény, amitől, akinek ajánlottam és adtam, mindenki meggyógyult, ha nem a legutolsó egy hetébe volt. A kék genciána vagy tárnics gyökér, kék tárnics, 30 gram kék tárnicsot bele kell tenni 1 liter édesvörös borba, 24 órát benne tartani, áztatni, leszűrni, és minden reggel egy kupicával meginni éjgyomorra. 1 órát nem szabad felkelni az ágyból, nem iszunk rá vizet, teát, csak 1 óra múlva felkelek, és utána ehetek, ihatok, azt csinálhatok, mit akarok. Mikor ezt elfogyasztotta, az eredményei tökéletesek. Ezt aztán meg kell ismételni, 1 hét múlva még egy ilyen adagot, és akinek mostanig ajánlottam, az mindenki meggyógyult. Mivel rák rengeteg van, hogyha sárga tárnicsot vesz, akkor fehér borba kell tenni. Sárga tárnics gyökérhez fehér édesbor, és azért kell édes, mert ez annyira keserű, de minden gyógyszer keserű. Ha gyógyulni akarunk, megisszuk. És nagyon kemény immunrendszer erősítő. Még kemoterápiás kezelés sem kell. Nagyon sokan itt a környezetemben helyre jöttek ettől.
Található ez a gyógynövény itt a Gyergyói medencében?
Igen, található, már Gyilkostónál is kapható, de hanem minden biopatikában van.
Az illatos ürömről mi a véleménye? Annak is hasonló gyógyhatása van.
Elmondom azt, hogy a gyógynövényeknél van egy ilyen, hogy divat. Minden évben a gyógyszergyártók és a gyógyszeripar kitalál egy ilyen nagyon jót, hogy melyik évben melyik a menő. Most az üröm ebbe az évbe. Egyik évben a kosbor volt, azelőtt pedig a levendulát kapták fel, és mindig annak megfelelően olyan sokat el tudnak adni világszerte, hogy az összgyógynövény mennyiségnek a 10-szeresét, 100-szorosát, és az idén az ürömöt futtatták fel. Mindenképp van gyógyhatása, nagyon jó, de ez most a divat gyógynövény. Ezt tudni kell.
Ha most kezdeni újra a pályát, mit csinálna másképp? Vagy minden így menne tovább?
Csak tanító lennék mindenképp. Még többet tanulnék, és vállalnám továbbra is. Azt tenni kell, Márton Áron is azt mondta, hogy a hagyományoknak a tisztelete és átadása az feladat. És én is úgy vélem, hogy az egy feladat, és tenni kell, én csak ezt csinálnám, amin változtatnék, hogy legalább 5 gyermeket, mert csak 2 fiam van.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Gyergyó alfaluból jelentkeztünk, Hunyadi Irénke nyugalmazott tanítónő vendégei voltunk. Egy gazdag életpálya fontosabb állomásaiba próbáltunk betekintést engedni. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra.